Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Kilátó, a Klubrádió külpolitikai vitaműsora. Mai vendégeim Balog András professzor, volt nagykövet Indiában és Tajföldön, illetve Krajcár Gyula, a jelen főszerkesztő helyettese, volt pekingi tudósító. Így tán eléggé kézenfekvő, hogy a mai műsorban Ázsiáról beszélgetünk. Bár a minap elég nagy tragédiaként könyvelhette el a világ a kamcsatkai földrengést, hogyha világpolitikai, világgazdasági földrengésről beszélünk, akkor azért lássuk be, ennek epicentruma Donald Trump, az újra választott amerikai elnök.
Egyet értek vele, igen.
Ázsiáról beszélünk, és erről a vámháborúról, amit tegnap lépett hatályba, akkor bizony minden országgal kétoldalú tárgyalásokon alkuszik keményen az amerikai elnök. Ki jár jól? Vegyük sorra akár Kínát, Japán, Dél-Koreát, Indiát, vagy éppen az indokínai országokat. Balog Andrásé a szó.
Én azt hiszem, hogy itt kiegyensúlyozott erőviszonyok vannak a világban, és ezzel együtt azért meg lehet állapítani, hogy mintha Trump jól jön neki most ebből a fordulóból.
Kérdés, hogy otthon is jól jön neki, mert azért a vámháború árát végső soron, azon kívül, hogy az amerikai költségvetésbe befolynak ezek a pluszvámok, tovább fogják hárítani az amerikai vevőkre.
Igen. Egyetértek vele.
Krajcár úr?
Nem minden tekintetben jön olyan jól ki belőle szerintem. Tehát, hogyha a tegnapi döntést megnézzük, akkor abból látszik, hogy éppen 92 országgal nem tudott megegyezni a határidőre. Ezekre vetette ki, ugye most lejár augusztus 1-én a határidő, ezekre vetette ki ezeket a büntető vámokat, és ezek között azért olyan országok vannak, mint India, olyan országok, Brazília, Kanada, Kína, tehát ütközik nagyon komoly nehézségekbe. Egy csomó szemponttal nem számolt. És
mint például?
Mint például az, hogy egy csomó ország ugye a mezőgazdaságában nem akarja, a mezőgazdasági piacára nem akarja beengedni az amerikaiakat, hiszen az a...
Például India, például Indiában is, ami ugye a leglényegesebb. Alkutárgya. Miközben Indiával szemben nagyon erőteljesen megemelte a vámokat azzal Trump, amerikai elnök, hogy orosz fegyvereket vásárolnak, illetve orosz naftát, olajat, földgázt vásárolnak.
Igen. Egyébként ezek nagyon régi vitás kérdések, és valamennyien tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben mindig komoly nézeteltérésekre vezetett az Egyesült Államok és különböző partnerei között. Ezzel együtt az Egyesült Államoknak azért olyan súlya van a világban, és ettől nem volna jó nekünk elfeledkezni erről, ugyanis az Egyesült Államok azért vitathatatlanul, azért nem egyszerűen egyike a globális nagyhatalmaknak, hanem az első számú nagyhatalmak.
Mindig.
Igen. És ebben én nem látom, hogy nagyon csökkent volna az Egyesült Államoknak a pozíciója az elmúlt évtizedben. Nem is erősödött, azt sem lehet mondani.
De... Hát vagy pontosabban Kína a nyakára nőtt, hiszen a professzor úr azt mondta korábban, hogy kiegyensúlyozódnak az erőviszonyok, legalábbis Kína és az Egyesült Államok között e felé tendál a világ.
Igen, ezzel együtt azért látni kell, hogy mint globális hatalom azért az Egyesült Államok ma is privilegizált helyzetben van. Hiszen ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok azért dominál az Atlanti-óceánnak a másik partja fölött is, értem alatta Európát, sőt Európa jobban alárendelődött a viták ellenére az Egyesült Államok érdekeinek, mint ahogy azt föltételeztük volna. Ugyanakkor az Egyesült Államok kétségkívül nagyobb vitákba keveredett két nagy szomszédjával, akik ráadásul a legnagyobb kereskedelmi partnerek.
Kanadával és Mexikóval.
Kanadával és Mexikóval. És mindenhez hozzátartozik az, hogy nem javult az Egyesült Államoknak a pozíciója Oroszországgal, és az Oroszország azért ma is az egyik legnagyobb hatalom.
Katonai értelemben biztos. Gazdasági törpe, de katonai óriás maradt.
Én még gazdaságilag sem mondanám, hogy
törpe. Igen, a nyersanyag export nagy úr, az biztos.
Igen, azért ne felejtsük el, hogy például a saját térségében, beleértve például a dél-kelet-ázsiai országokat, Oroszországnak nagyon komoly a szerepe, és nem is csökken. És ne felejtsük el, hogy egyáltalán nem csökkent az oroszoknak a befolyása olyan hatalmas területeken, mint Afrika. Afrika nagy részében...
Sőt, növekszik az orosz
befolyás. Sőt, növekszik, így van, én egyetértek vele, és... Inkább a szomszédaival van gondja. Na de hát kinek nincsenek gondjai a szomszédaival? Még kisebb országoknak is elég sok baja van az összes szomszédjával.
Erre majd visszatérünk, hiszen nincs Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában két olyan szomszédos ország, ami ne állna perben, haragban, határvitában egymással. De azért még térjünk vissza az Egyesült Államok és Kína viszonyára, hiszen Krajcár Gyula pekingi tudósítóként jól tudta követni, hogy hogyan alakul például ez a vámtárgyalás, vagy vámhúzavona, hiszen már három körben tárgyaltak, most éppen a héten Stockholmban.
Igen, az látszik, hogy a Kínával folytatott tárgyalásokat teljesen külön kezelik, külön metódus van rá. Eddig három forduló volt, mind a három után Trump bejelentette, hogy hát itt valami óriási nagy áttörés történt. Most ugye bátran állíthatjuk, hogy semmilyen áttörés igazából nem történt. Néhány olyan egyességet kötöttek, ami a tárgyalások idejére biztosítja, hogy gördülékenyen menjenek.
És a tárgyalások időpontjában
továbba.
Vagy időszakában sem értettek egyet, legalábbis az ezt követő nyilatkozatokban úgy tűnt, hogy erről még tárgyalni fognak.
Igen, most úgy tűnik, ugye nagyon sok politikai elemet is belekevernek ezekbe a tarifa tárgyalásokba, a legtöbb országgal egyébként, de Kínával úgy tűnik, vagy többen úgy érzékeltetik, hogy valami fajta fordulat előkészítése zajlik. Ugye most Stockholmban gyakorlatilag semmiről. Arról egyeztek meg, hogy meghosszabbítják a felfüggesztését a
tarifának. De azért már nem három számjegyű vámokkal fenyegetőznek Washingtonból, hanem
nem,
ezt erősen csökkentették.
Nem, de ugye nem is valószínű, nem is itt van a dolognak a lényege, hogy most majd a tarifa mennyi lesz, mert az abban majd a végén meg fognak egyezni, hanem hogy milyen feltételek jönnek létre, tehát egy átfogó szerződést szeretnének kötni. És most azt állítja ugye a Wall Street Journal, hogy az amerikai tárgyaló Scott Bessent, a pénzügyminiszter, azzal ment Stockholmba, hogy nagyon erős Oroszország elleni másodlagos szankciókat akarnak életbe léptetni.
Az indiai tárgyalásokon is kiderült,
hogy akik olajat fölgáztatnak, plusz valami fajta a fegyverekkel vagy a hadsereggel kapcsolatos támogatást nyújtanak, de mennyi lenne a plusz ez a másodlagos büntetővám? Állítólag 500%.
Hát az a kereskedelem megszüntét
ami
jelenteni.
Ami gyakorlatilag a kereskedelem megszüntét jelenteni, de igazából, vagy én azt gondolom, hogy emögött inkább csak az van, hogy el akarnak dönteni egy nagyon komoly bábut. Tehát valahogy Kínát ki akarják szedni az oroszok mögül. Tehát ugye látszik, hogy megváltozott az Oroszország politikája a Trumpnak, miután nem sikerült az eredeti elképzelését a békére nézve megvalósítani, ugye egyre durvább dolgokat mond Oroszországgal kapcsolatban, és nem elképzelhetetlen, hogy a régi Nixoni módszerhez próbál folyamodni, az más kérdés, hogy persze sikerül-e folyamodni,
mint hogy
leválasztani egymásról ugye ezt a két országot.
Meglátjuk, én egyelőre úgy látom, Balog András mondta, hogy hát azért továbbra is a világ meghatározó gazdasága, stratégiai ereje, és így tovább az Egyesült Államok. De hát kérdés, hogy hova vezet ez, hogy mintegy a legnagyobb piacra belépti díjat szednek, hiszen a legtöbb megállapodás Japánnal, Dél-Koreával, és így tovább folytathatnám a sort az ázsiai alkukban, az arról szól, hogy oké, nálatok ennyit engedünk, 15%-ra letolják, más országok esetében 19-20-ra, Vietnám esetében még magasabbra, igaz, hogy 46%-ról, Viszont az amerikai áruk szabadon érkezhetnek ezekre a piacokra, vám nélkül.
Igen, én ezért nem értek egyet azzal, hogy az Egyesült Államoknak visszaszorult volna a befolyása. Erről szó sincs. Az Egyesült Államoknak most van egy olyan elnöke, aki mint egy hát nem túlzottan elegáns...
Ki és beszámíthatatlan, mondanám én.
Ahogy a kereskedők szoktak egyébként viselkedni, tehát nincs ebben különös, mert a mások is mindig csinálták.
Na de ez leszámítva azt, hogy ő itt nem kereskedő, hanem az Egyesült Államok elnöke.
Úgy politizál, mint egy kereskedő, hiszen nyíltan látszik az, hogy megszab egy magas vám határt, mondjuk így, amiből aztán engedek. És a végén ezzel is mindkét fél idézőjelre jobban
jár. Látszik, hogy ő maga se vette komolyan ezeket a különböző ajánlatokat. Meg kell mondani, a világ mindig bedül ennek. Furcsa módon pedig, hát ők is ezt csinálják a saját térségükben.
Na de számos ország már olyan ellenvámot jelentett be, például Kína, vagy korábban még az Európai Unióban is meglebegtették, hogy hát ha Trump valóban olyan szintre emeli a vámokat az Európai Unióból érkező árukra, akkor mi is viszont lépéseket teszünk. Aztán...
Mert Európa nem tud ilyen lépéseket tenni. Éppen ebben van a gond.
Kicsi bürokratikus.
Nem csak bürokratikus, hanem gyenge. Egy kicsikét lapozzuk föl a statisztikákat az elmúlt 2-3 évtizedben. Kiderül, hogy az Egyesült Államoknak töretlen volt a fejlődése. GDP-t megnézzük, hát az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államoknak körülbelül 3%-os növekedése azért kimutatható. Európa jelenleg 0 és 1% között van általában, most már jó sok éve, ebből nem tud kijönni. Ott van egy demográfiai bomba. Az Egyesült Államokban a probléma az, hogy túl sokan vannak. Bevándorlók, nem megfelelő szakképzettséggel rendelkezőek, és ebből következően Trump jó pontokat tud szerezni a társadalomban, amikor azt követeli, hogy már ezeket a haszna vehetetlen
kiebrudalja.
Általában nem fehérbőrű embereket dobják ki. Na most ilyet európai vezető nem mondana, nem merne mondani. Hát sehol, hát ki merje azt mondani, hogy most az arabokat akkor tegyük ki. Hát ez már Európában nem elfogadható, és meg kell mondani, Európa nem is tudja megtenni. Hát ne felejtsük el, teljesen más demográfiai történések vannak az Egyesült Államokban és mások Európában. Hát Európában egy nagyon lassú, majdnem stagnáló növekedés
követ. Hát vagy csökkenés és előregedés.
Még csökkenés, előregedés is. Ráadásul úgy változott meg a demográfia egyensúly Európában, ami az őslakos európai eredetű, többnyire fehér lakosság arányának a csökkenése is vezetett. Az Egyesült Államokban pedig nyíltan mindenféle különösebb mellébeszélés nélkül megmondják, hogy őnekik nincs szükségük ázsiakra, nincs szükségük afrikaiakra, dél-amerikaiakra. Ami egész elképesztő, mert olyasmiket mondanak, amit Európában mindenki rasszizmusnak nevezne.
Akkor térjünk még vissza egy pillanatra egy korábbi kérdés felvetéshez. Nemrég az Európai Unió és Kína között voltak ilyen kereskedelmi tárgyalások, olyan sok jóra nem vezettek, bár alkudozásnak lett eredménye, és egy kínai nagykövet, a kínaiak Európai Uniós nagykövete mondta ki a végén, hogy oké, együttműködésre törekszünk, stratégiai riválisok vagyunk, és rendszer szintű vita van Kína és a nyugati világ között. Hogy látja ezt Krajcár Gyula, vagy hogy láttatja ezt a kínai sajtó?
Ugye ők nagyon bíztak, vagy bíznak abba, hogy az Európai Unió elmozdul valamennyire az úgynevezett stratégiai autonómia
az Egyesült Államoktól
irányába. Hát ez tulajdonképpen az Egyesült Államoktól való valamilyen szintű leválást jelenthetne.
Ez ugyanakkor
persze
előtt...
a szakértőik ezeket mindig mondják, hogy ez ez nem fog megtörténni, tehát ez lehet, hogy bizonyos kérdésekben, bizonyos időszakokban lesznek ilyen önálló, autonóm lépései, vagy intézményei Európának, de igazából az amerikai-európai kapcsolat az, és most látszik is, hogy annak ellenére, hogy ilyen durván és tiszteletlenül viselkedik velük szembe az Egyesült Államok, akkor is ugye elsősorban valami fajta modus vivendit keresnek, és megtalálják a megoldást arra, hogy együtt tudjanak működni. Nyilvánvalóan Európa és Amerika között bizonyos érdekek széttartanak. Az amerikaiaknak ott van a másik oldaluk is, ugye a csendes-óceáni oldal, amit ugye most már évtizedek óta mondják, hogy az talán már fontosabb is, mint az atlanti oldal, de igazából ez a kulturális együttlét, annak olyan nagy ereje van az én véleményem szerint, hogyha most kimondanák azt, hogy örök harag, akkor is jobb kapcsolat lenne Európa és az Egyesült Államok között, mint Európa és Kína között.
Jó, akkor még maradjunk Európánál, mert hogyha ezt a stratégiai önállóság kérdést felvetetted, azért ott merőben még a két vezető európai hatalom, Németország és Franciaország között sincs teljes összhang, hiszen inkább Macron francia elnök erőlteti azt, hogy valóban önállósodni kell katonai téren, miközben például a viszonylag új német kancellár Friedrich Merz azt mondja, hogy meg kell alkudni az Egyesült Államokkal.
Igen, hát ennek nyilvánvaló történelmi okai is vannak, és megvannak azok az ideológiai okok, amit nagyon jól ismerjük. Hát más a franciáknak a Gloire-hoz való ragaszkodása, vagy legalábbis elfeledni nem akarják, mert ez része a francia identitásnak.
Nagyság és dicsőség, Grandeur, Gloire.
Ugyanakkor Németország meg nem felejtheti el, hogy ez az ország bizony egy megvert ország, és ennek ma is számos következménye van, ami többek között a különböző megállapodásokban, egyezményekben, szerződésekben is megnyilvánul. Tehát Németország nem lehet egy nukleáris hatalom.
Miközben folynak a tárgyalások, franciák, az Európai Unióból Brexittel kivonult britek és németek között ezen a téren.
Igen, azzal, hogy a németek elfogadják azt, hogy őket meg fogják védeni az angolok vagy a franciák.
Anélkül, hogy beleszólásuk volna az atomfegyverek felhasználásába.
Holott gazdaságilag nyilvánvalóan fölényben vannak, nyilvánvaló az is, hogy a németek demográfiailag és minden tekintetben olyan pozíciókat élveznek, amilyenekkel nem rendelkeznek az angolok vagy a franciák. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az angoloknak teljesen más a pozíciójuk. Amikor minden további nélkül 25-30 vagy még több százalékos vámmal sújtják az amerikaiak a különböző európai hatalmakat, Angliánál a maximum 10%.
Elsőként alkudtak meg. De hát amióta a Brexitből kiléptek, különben is Trump is többször bejelentette, hogy kiváltságos kapcsolatokat élveznek az Egyesült Királyságú.
Pontosan, tehát ezt a különleges kapcsolatot, ami egyébként hát azért hosszú-hosszú generációkra megy vissza. Régen elmúlt már az időszak, ami a polgárháború után jellemezte a meglehetősen hűvös kapcsolatrendszert az angolok és az amerikaiak között.
Hiszen az angolok és a franciák gyarmatosító hatalomként léptek föl Észak-Amerikába.
És valamit, amikor beszélünk az amerikaiaknak az eminens szerepéről a világban, ne feledkezzünk el arról, hogy az amerikaiak a csendes óceánnak az egész térségét uralják, beleértve magát az óceánt. Ez egy óriási dolog, ez a fele a globusznak.
Kilátó. Amit Balog András professzor említett, aki Krajcár Gyulával együtt a vendégem ebben a Kilátó című vitaműsorban, hát egy nagyon komoly stratégiai kiszorítósdi zajlik a Csendes-óceán és az Indiai-óceán térségében az Egyesült Államok és Kína között, hiszen Kína a gazdasági fejlődésének megfelelő politikai, stratégiai szerepet követel magának. És minden jel arra mutat, hogy ez minden téren érvényesül, tehát az, hogy ez a versenyfutás, hiszen ma már nem Oroszország, hanem Kína a fő ellensége, vagy fő riválisa, nevezzük finomabban az Egyesült Államoknak. Hol tartak stratégiai felfegyverkezése Kínának? Kérdezem Krajcár Gyulától.
Ugye Kínának ez a feljövetele, ami az elmúlt 3-4 évtizedben zajlott, ez azért egy ilyen nagyon egyenlőtlen feljövetel volt abból a szempontból, hogy tulajdonképpen mik azok a részei az életnek, amiben Kína többé-kevésbé felzárkózott a világhoz. És ebből a szempontból, hogyha megnézzük a kínai hadsereget, illetve a kínai védelmi képességet, ugye hát őrült nagy handicappel indultak, hogyha a célnak azt vesszük, hogy mondjuk egy globális egyensúlyt próbálnának létrehozni.
De a fölzárkózás
az Egyesült Államoktól.
Is.
Bizonyos felzárkózás tart, de azt gondolom, hogy egyszerűen nem reális, tehát hogyha globálisan nézzük a dolgot, egyszerűen nem reális azt mondani, hogy a kínai hadsereg az ugyanabban a ligában játszik, mint az amerikai, mert nem játszik ugyanabban a ligában. Hogyha a mérkőzést leszűkítjük a távol-keletre, Kínának a közvetlen térségére, tulajdonképpen ők erre fókuszálnak az elmúlt egy-két évtizedben, hogy ott legyenek azonos képességekkel, vagy hasonló képességekkel, ahogy ez a kínai stratégiában meg is fogalmazódott, hogy képesnek kell lenni, tehát a hadsereget úgy kell fejleszteniük, hogy képes legyen helyi háború sikeres megvívására. Helyi háború.
Ez a volt pekingi tudósító nézete Kínával kapcsolatban, Balog András pedig Indiában volt nagykövet, és rendre rebesgetik azt, hogy Kína ma már minimum a világ második gazdasági hatalma, India pedig egyre feljövőben van, a eddigi 5. helyről talán ma holnap a 3. helyre törekszik. Hogy áll az indiai gazdasági és stratégiai fejlődés?
Nagyon ellentmondásos. Egyébként ezt a jelzőt, ezt elmondhatjuk minden országra és a világ minden gazdaságára, így szoktuk meg, és joggal, mert nem lehet csak egyértelmű, világos mondatokat mondani. Ne felejtsük el, hogy mindenkinek a szomszédjaival van a legtöbb gondja.
Például Indiának, Kínával.
Pontosan, és ne felejtsük el az Egyesült Államoknak, és hát kivel van neki igazán vitája. A két nagyon fontos kereskedelmi és gazdasági partnerével, Kanadával és Mexikóval, ők a különleges partnerek, akikről nem lehet elfeledkezni, akik fenyegetik az Egyesült Államokat mindenfajta amerikai gazdasági és stratégiai elemző szerint, de egyik se tudja veszélyeztetni az amerikai pozíciókat. Na most itt azért szeretném azt megjegyezni, hogy Indiának és Kínának szintén a szomszédjaival megoldatlan és megoldhatatlan nehézségei vannak. Hát természetesen. Hát azért nézzük meg, hogy Kínának mennyi feszültsége van a közvetlen térségében. Ne felejtsük el, hogy semmire nem tudtak menni mondjuk a ausztrál, új-zélandi területekkel, amelyek szilárdan megtartották Angliához való emocionális és gazdasági
és
politikai kapcsolataikat,
is.
És ugyanakkor ne felejtsük el azt se, hogy a kínaiak nem tudtak döntő befolyást szerezni Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb országában, Indonéziában. Indiával most valamiféle modus vivendit azért kialakítottak, tehát nincsenek azok a látens feszültségek annyira előtérben, mint...
Mennyire az az annyira, hiszen azért még nemrég is voltak a közvetlen és vitatott határ mentén kisebb-nagyobb összecsapások.
Igen,
kínai és indiai csapatok között.
Ezeket is próbálják nagyon-nagyon azért kezelni, és nem engedni ki eddigi karanténból mindazokat a feszültségeket, amelyek jellemzőek, és ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a kínaiak és az indiaiak rendezni tudták a legnyilvánvalóbb konfliktusokat. Nincs tibeti kérdés. Az volt az egyik legzavaróbb probléma a kínaiak.
Azért majd meglátjuk, én nem biztos, hogy ebben mindannyian egyetértünk, hiszen a minap ünnepelték a Dalai Láma 90. születésnapját, ennek kapcsán is voltak érdekes felvetések, vagy hogy ki lehet majd az utódja a kissé idősödő Dalai Lámának, hiszen Pekingnek is vannak törekvései arra nézvést, például a Pancsen Láma kapcsán, a rivális kapcsán, hogy hogyan kezeljék. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez egyszer s mindenkorra rendeződött volna Tibet kérdése.
Én se állítom azt, hogy ezek elmúltak. Hát mitől múltak volna el? De jelentősen csökkentek, mint hogy Tibetnek a szerepe is jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. És ne felejtsük el azt, hogy a kínai-indiai határtérségben vannak rettentő bonyolult szituációk. Én nem akarlak benneteket azzal untatni, hogy mondjuk a határmenti kis államokról beszéljek. Például a, nem tudom, mond-e valamit nektek az, hogy a hét nővér.
Én nekem még az olajiparból rémlik inkább ez a név. De ugyanakkor vannak ott vitatott területek, amelyeket Kína elfoglalt egy jóval korábbi határháborújukban.
Tehát amikor beszélünk olyan kis államokról, ezek Bangladestől még keletre fekvő területek, van egy nagyon szűk folyosó, ami Indiából vezet oda, ezt úgy hívják, hogy csirkenyak, a chicken neck, a nemzetközi.
Hát ez ott Nepálon, Szikkimen, Butánon túl.
Hát véletlenül Szikkim nem tartozik ide, de olyanok, mint Nagaföld, Meghalaya.
Igen, ezek ma a keleti területek.
Keletiek, részben mongolai lakossággal, Tripura, tehát ezek mind, és van ahol csak 1,5-2 millió ember él, és ezek teljes állami önállósággal rendelkeznek Indiában.
Ezek alkotják a hét nővért a indiai fogalmak szerint.
Így van. Na most Szikkim nem is tartozik ide, az már nem a hét nővér, hanem az már az egyik...
Van egy főnálló terület,
báty.
Igen. Legyen egy báty.
Az okay. Indiai tolvajnyelvben.
Akkor halljuk a kínai nem is annyira tolvajnyelvet, mint inkább a hivatalos propagandát. Hogyan állnak ők a tibeti kérdéshez? Vagy akár a Dalai Láma örökségéhez?
A Dalai Láma kapcsán, tehát a Dalai Láma mai szerepének kapcsán ez nem változik a kínai álláspont, tehát ők...
Meglehetősen merev.
Teljesen merev, és az is teljesen nyilvánvaló, hogyha a Dalai Láma meghal, akkor egyáltalán nem fogja a kínai hatóságokat érdekelni az, hogy mi történik Dharamsalában, Indiában, hanem...
Ahova menekült 59-ben a Dalai Láma.
Ugye arról van szó, hogy a tibeti papság is megosztott, vannak olyan kolostorok, vannak olyan papok, akik a Dalai Lámával közvetlen kapcsolatban vannak, és azt politikailag is azt az irányt követik, de van egy csomó olyan pap, aki és jelentős személyiségek is, akik együttműködnek a kínai hatóságokkal, őket fogják használni arra, hogy igenis keressék meg a Dalai Láma reinkarnációját, és lesz Dalai Láma. Hogyha ők is keresnek, akkor kettő lesz, mint ahogy Pancsen Lámából is kettő van, volt már Karmapából is volt kettő, tehát tulajdonképpen ettől nem változik. Politikai értelemben van túl sok minden, ettől nem változik meg.
Térjünk vissza a globális térbe az indiai-kínai konfliktusok, vagy netán együttműködés kapcsolatából, hiszen nagyon érdekes, hogy nyilvánvaló, hogy az amerikai monopól helyzet rovására erősödik az úgynevezett globális dél együttműködése. Ahol jó, az oroszok is benne vannak, de ez alapvetően a kínai hegemónia alatt születik, és India is benne van, Kína is, India is, igen. És ez a BRICS például, nevezzük annak, bár jó pár másik olyan regionális szervezet van, ami azért is pikáns, mert az indiaiak ilyen bambuszdiplomáciát folytatnak, szokták a vietnámiakra mondani, hogy az amerikaiakkal is jóban vannak, sőt, stratégiaiabb a négyszögletes együttműködésbe együtt vannak japánokkal, ausztrálokkal az indiaiak, ugyanakkor fegyvereket vásárolnak az oroszoktól, és benne vannak ilyen dél, globális dél, így hívják most a harmadik világot, aminek Balog András a nagy szakértője. Nos, merre tart a világ, vagy hasad-e új törésvonalak mentén?
Igen, hát ma már harmadik világ nincs, senki nem is használja ezt a terminológiát.
Jó, korábban volt fejlődő országok, nem. Elmaradott országok, most globális dél van.
Az elmaradottat különösképp nem, mert az pejoratívnak tűnik, és ilyet csak az ellenség mond, a nyugati ellenség.
De, na de a fejlődő se teljesen stimmelt, mert igen, voltak országcsoportok, amelyek gyorsabban fejlődtek.
Ennek a globális délnek nincs olyan ország, amelynek a GDP növekedés ne lenne magasabb, mint az európai országoké. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ezt teljesen le kell írni. Hát ne felejtsük el, hogy ott Kína határában is olyan ország, mint Vietnam, a világ egyik legnagyobb növekedését mutatta az elmúlt évtizedekben.
Gazdaságilag is és demográfiailag is, ma már 100 milliós ország.
Így van, és Vietnam az az ország, amelyik 4 ellenfelét verte meg az elmúlt 50 esztendőben, beleértve olyan hatalmakat, mint a franciák, beleértve olyan hatalmakat, mint az amerikaiak.
Kínaiak.
És a kínaiak is ide tartoznak. Úgyhogy azért itt nagyon furcsa dolgok vannak, és mindegyik, nevezhetjük ezeket kis tigrisnek, vagy sok minden
másnak szoktak. Kis sárkány, igen.
Mi szeretnének kis tigrisek lenni, de hát a többség azért még nem kis tigris, de már igen komoly rivális. Na most ezek természetesen, akik kiszabadultak valamilyen gyarmatosító hatalomnak a karmai közül, ezek nem akarnak csatlakozni máshoz. A függetlenség nekik nagyon fontos. Lehet, hogy a legfiatalabb generációnak nem. Hát én Vietnámban nagyon sokat jártam, úgy is, mint Indiából akreditált nagykövet a különböző országokba, és egyébként is hát nagyon jó kapcsolataink voltak a vietnamiakkal. Na most a vietnamiak a világ egyik legnagyobb növekedését produkálják. Ezek a maguk kommunista rendszerén nem akarnak változtatni, de nem azt jelenti, hogy a kínaiakhoz kötődőnek. És az amerikaiak a verességüket tudomásul véve próbálnak a vietnamiakkal valamiféle szoros együttműködést kialakítani. Tehát ez egy nagyon bonyolult és furcsa helyzet.
Igen, de hogyha már ezt a rendszer szintű rivalizálást emlegettük Kína és a nyugati világ kapcsán, és itt Balog András megemlítette Vietnám hasonlóságát a kínai kommunista egypártrendszerhez hasonlóan, azért mindkét országra az a jellemző, hogy igen, egy dolgot nem szabad megkérdőjelezni, a kommunista párt monopól hatalmát, de közben egy olyan szabad, sőt szabados gazdaságpolitikát, államkapitalizmust irányítanak, ami ilyen fejlődést produkált. Krajcár Gyula?
Igen, ez annyiban is különleges a vietnámi, hogy tényleg teljesen önállóan csinálják, tehát nem támaszkodtak se a kínaiakra, se az mindenkiből kiszedik azt, ami a számukra érdekes, de nincsenek ilyen, tehát nem egy ilyen, hogy rákötöm a kocsimat ezerrel szaladó kínai gazdaságra, szó nem volt róla, hanem ugye maguk eszközeivel.
Hát a két legfontosabb kereskedelmi partnerük Kína és az Egyesült
igen,
Államok.
Tehát ugye ezt a maguk eszközeivel sikerült megvalósítani, ahogy egyébként nem annyira kommunista módon, de általában ugye a konfuciánus társadalmak mindenhol a maguk eszközeivel meg tudták ezt csinálni, anélkül, hogy rákapaszkodtak volna valamilyen gyorsan haladó kocsira, kivéve ebből ugye a kies koreai népi demokratikus köztársaságot, az egy sajátos.
Ba most nem menjünk bele, mert az két napi ideg élelmet igényelne, de még visszatérve a globális dél, vagy ehhez a BRICS, ez a Dél-Afrikát, Brazíliát, Indiát, Kínát és Oroszországot magába foglaló indulásnál azóta egyre bővül, és néhol csak ugyanolyan egymással surlódó országok is tagjaivá váltak, mint mondjuk Irán, Szaúd-Arábia még habozik, hogy jóvá hagyja parlamentileg is, de Egyiptom, Etiópia, Indonézia is tagja ma már, tehát egy egyre erősödő gazdasági, legalábbis minimum gazdaságinak tetsző szövetségbe léptek.
Igen, én azt hiszem, hogy a BRICS nem is akar olyan közösségé válni, mint amilyen az Európai Unió vagy a NATO, erről szó sincs. Az azonban egyértelmű, hogy a szuverenitásukat ők úgy érzik, hogy elsősorban az északkal szemben kell megvédeni, és az észak elsősorban a nyugati országokat jelenti, az Egyesült Államokat és Európát.
Igen.
Tehát ez itt egyértelművé teszi a dolgokat, és az, hogy ebben nagyon gyorsan fejlődő országok is vannak, nagy népességűek. Ne felejtsük el, hogy csak Dél-Kelet-Ázsiában a térség legnépesebb országa Indonézia. Egyértelműen
280 millió körül népességgel.
Igen, tehát gyakorlatilag a 300 milliós kategóriába tartozik, gyorsan növekszik, gyorsan fejlődik, és meg kell mondani, hogy néha rendkívül érdekes, Európában elképzelhetetlen megoldásokhoz folyamodtak, hogy Indonéziánál maradjuk, ez az ország épp úgy, mint a térség más országai, ezek mind nagyon erősen nacionalista országok. És ez azt is jelenti, hogy a nemzetépítésben különleges eredményeket értek el. Tudik, nem volt ilyen nemzet, hogy indonéz nemzet. Ezek különböző maláj.
Holland gyarmati
államok gyarmati részben hollandok voltak, részben angolok. Na most, amikor ezek most egyesültek, először is az előkészítésben nagyon nagy szerepet játszottak a jávai malájok, akik vállalták még azt is, hogy föladják az eredeti nyelvüket, írásukat, gyönyörű szép írásuk van a jávaiaknak egyébként. De ebből se ragaszkodik. És azt mondták, hogy ők egy közös új nyelvnek lesznek a hívei, és ma van külön indonéz nyelv, ami azonos.
A bahasa indonézia malájjal azonos.
Így van, ez egyébként azonos a malájziaival.
Na azért hadd tegyek itt egy közbevetőleges kérdést, hiszen Indonézia lakosságának jó, elenyésző részét képezik a kínaiak, több millióan vannak.
Igen.
Az ott élő tengeren túli kínaiak, de még mindig ők ellenőrzik a gazdaság javát, mint ahogy jó pár más dél-kelet-ázsiai országban is, Tajföldön keresztül, és így tovább.
Igen, csak ez sokkal bonyolultabb, mert például a tajföldi kínaiak Tajnak tartják magukat, és a Taj nemzetnek a részei, és ezt elfogadják általában. Tehát ezek már nem tudnak kínaiul, és nem is akarnak kínaiak lenni.
Ezt vitatom, de ez most mindegy, mert saját iskolájuk van, saját etnikai hálózataik.
Nagyon kevesen járnak ezekbe. A kínai eredetű lakosság nagy része nem tud kínaiul már. Tehát én ezt saját magam tapasztaltam rengeteg helyen. Megvannak a tapasztalatok, vannak a kapcsolatok, van egy rokonszenv, de egészében ez, mint hogy a királyi család is részben kínai eredetű, de szó sincs arról, hogy őket valami különösebb érzelmi, vagy gazdasági, vagy bármilyen egy kapcsolat fűzni Kínához. Tehát itt egy nagyon furcsa dolog történt.
Azért minden alkalommal, amikor akárha a Thai miniszterelnökök, a Srinivasa család már 4 miniszterelnököt adott. Hogyha ők elmennek Kínába, a Fülöp-szigetek elnöke, annak idején Corazon Aquino például, vagy a Marcosok, azért mindig megpedzik Kínában a látogatás során, hogy a gyökereik Kínába vezethetőek vissza.
Igen, van, de ennek nincs már különösebb jelentősége. Tehát én itt sokkal inkább látom a helyi nacionalizmusoknak a megjelenését, és eleve hát Tajföldön a lakosságnak 15%-a lenne kínai eredetű. De ezeknek már a döntő többsége, közel 90%-a már nem tud kínaiul. Nagyon sok a vegyes.
Sokat nemzedéki, igen, meg vegyes házasságok.
Kilátó.
A kilátót hallják, benne Balog András professzorral és Krajcár Gyulával, a jelen főszerkesztő helyettesével, volt pekingi tudósítóval. A műsor elején elhangzott az, hogy hát igen, minden országnak, kis országnak a szomszédaival van a legtöbb baja. Most ezt kinek kéne elmagyarázni Magyarországon a trianoni határok ismeretében, de ha ránézünk Ázsia térképére, és most hagyjuk is ebből a szempontból ki a Közel-Keletet, Irak és Irán háborút vívott egymással, Irán és Afganisztán között, Irán és Pakisztán között erősek a súrlódások. Pakisztán és India, két nukleáris hatalom perben haragban áll egymással, olykor fegyveres összecsapások erejéig. Banglades háborúban született, némi indiai asszisztálással, nem tudom, hogy akkor voltál-e nagykövet ott éppen, onnantól már jön Myanmar, a volt Burma, ahonnan menekülnek, még Bangladesbe is, és ott vagyunk a thai-kambodzsai határnál, Indokínánál. Nem nagyon találni két olyan szomszédos országot, ami között ne robbanhatna ki bármikor, akár egy fegyveres konfliktus.
Jó, hát persze a szomszédok egymást is szokták utálni, sőt néha legjobban éppen a szomszédok.
Biztos, hogy mi felénk erről tudnának mesélni. Igen. Kitört a, jó, csak öt napig tartott a dolgok jelenlegi állása szerint, a tajföldiek és a kambodzsaiak között egy ilyen mini háború, aminek még gyaníthatóan lesz folytatása.
Hogyne, és ez nagyon régi. Én olvasom a hírügynökségekben, hogy ez visszamegy 100 évre. Én azt hiszem, hogy
1907-ben kötöttek
nagyon
még a
fiatal emberek, mert ezek több évszázadra, közel 1000 évre mennek vissza ezek a különböző konfliktusok. És ma nemzetközi politikailag az egyik legkényesebb vonatkozása a thai-kambodzsai háborúnak az, hogy Tajföld egyértelműen az Egyesült Államok mellett elkötelezett ország.
Már a vietnámi háború alatt is a legfőbb bázis
volt.
Pontosan.
Ugyanakkor Kambodzsában mindig nagyon erős volt, legalábbis a indokínai háborúknak az időszakában, egy kínai orientáció, egy baloldali, sőt szélső baloldali rendkívül...
Ez a polpotista vöröskmer rendszer, amire
pontosan a vöröskmerek, hát a vöröskmerek és az amerikaiakkal nagyon szoros kapcsolatban álló taj ellenfeleik között semmiféle együttműködés nem alakult ki. Történetileg pedig arról van szó, hogy egész Dél-Kelet-Ázsiában és Hátsó Indiában is a khmereknek volt különleges szerepük. Hát az az
kulturális örökség, gondoljunk Angkor Watra.
Elképesztő templomkomplexumok, amelyek Kambodzsában vannak.
És a hatatott térséghez tartoznak, azért ezt hozzá kell tenni, mert...
Ilyen sehol a világon nincsen, mint éppen tajföldi határon. Na most ezek részben átnyúlnak a másikra, és ez a konfliktusnak az egyik hatalmas nagy tétje.
És mindez a gyarmati örökség része, hiszen még a francia protektorátus alatt lévő Kambodzsa kötötte meg, akkor még Sziámnak hívott tajföldi királysággal.
Szívemből beszél, szerkesztő úr, ugyanis persze, hogy benne van az a gyarmatosítás, de hozzáteszem, a gyarmatosítás előtt már ezek a konfliktusok nagyon erőteljesen jelentkeztek, és a khmerek, akik a vezetői voltak ennek a dél-kelet-ázsiai térségnek, a maguk fantasztikus építészeti tudásával.
Dél-Vietnámban is lehet látni ezeknek a nyomait.
Hát amit ma megnézünk, ott mer területeken, másod, a templomkomplexumokat, elképesztő épületeket, csatornákat, a fönnmaradt írásos emlékeket, ez a világ örökségnek, kulturális és tudományos örökségnek az egyik legbecsesebb darabja.
Jó, de vitatott ez a határszakasz, hiszen annak idején a franciák és még a Sziámi királyság között kötött szerződésben kaptak a kambodzsaiak vagy a francia protektorátus 3 területet benne, éppen azzal a Siem Reappal, ami Angkor mellett van, mindenki ismeri, aki annak idején Kambodzsába járt magyar részről is. Siem Reap egyébként azt jelenti, hogy győzzük le a tajokat, vagy győzzük le Sziámot. Tehát ennek nagyon mélyek a gyökerei.
Te mindent tudsz erről, és én azt hiszem, hogy ezek a több évszázados, esetleg közel 1000 éves múltbeli emlékek, ezek könnyen élővé tehetők.
Akkor még térjünk vissza Kambodzsához, hogy Krajcár Gyulát is kellőképp kizsákmányolhassuk, hiszen a kínai diplomácia egyik fő érve, mostanáig a gyarmatosítás félmúltjáról, múltjáról beszéltünk, hogy nem volt gyarmatosító hatalma. Most tekintsünk el attól, hogy Tibetet bekebelezték, Xinjiang Uigurt, a moszlim többségű területet, vagy éppen visszatért az anyaország kebelére Hongkong és Makao, és ugyanilyen terveik lehetnek Tajvannal kapcsolatban, de mennyire segíti ez a globális délben való kínai előretörést, hiszen a gazdasági pozíciójuk ismertek, az egy öv, egy út, gazdasági terpeszkedés, kérdés, aminek már katonai mellékzöngéi is vannak. Djibutiban megszületett Kína területén kívül az első katonai bázis, nem úgy hívják, de mégiscsak az. És terpeszkednek Kambodzsában, kikötőket vesznek Sri Lanka déli csücskétől, mondjuk Nyugat-Európáig, ez tagadhatatlan, vagy éppen Pireuszig. Hogy látják ezt Pekingből?
Ja, ebben mindig benne van, főleg hogyha a szakértőknek a szövegeit olvassa az ember, mindig benne van, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy azok az országok között jön létre valami fajta szolidaritás, akik egykor gyarmatosítva voltak a nyugati hatalmak által. Úgyhogy az ember nagyon szorosan meg akarja ezt nézni, ugye az eredeti BRICS-ben mindjárt találok kettő olyat, amelyik azért tulajdonképpen maga is gyarmatosító ország volt valamennyire. Ugye Oroszország is ezek közé tartozik, aki kitalálta tulajdonképpen a BRICS-et, ugye ez egy orosz ötlet volt eredetileg.
Angol betűnév, a öt ország angol nevének a kezdőbetűje.
És hát Kína is, ahogy te mondtad, tehát ugye a Kínából nézve a nyugati területeknek az elfoglalása azért az a Qing birodalom alatt az egy gyarmatosító tevékenység volt, amit most úgy tekintenek, hogy nem volt az, tehát tulajdonképpen az ő identitásukba inkább a gyarmatosítóktól való szenvedés az, ami
igen,
ami,
Tibet és Xinjiang, ahogy régen a Szovjetunióban mondták, kérte felvételét a kínai kommunista népköztársaságba, és ennek eleget tettek.
Igen, hát az egy ilyen érdekes folyamat volt egyébként, amíg illegalitásban voltak a kommunisták, addig úgy gondolták, hogy ez tulajdonképpen a Qing birodalom az három nagy egységből áll, a kínai, a tibeti és a türk, vagy a mongol egységből. A türk az egy sokkal kisebb valami létszámában is, meg a távolságában is. És amikor aztán hatalomra kerültek, akkor ők is ráébredtek arra, amit korábban a Kuomintang kormány képviselt, hogy hát azért ez inkább legyen egy ország, tehát ahogy a Qing birodalom volt, az legyen egy ország, és akkor ezen belül adunk autonómiákat. De magának az országnak az identitásához nagyon szorosan hozzá tartozik az, hogy a hosszú 19. században őket elsősorban az angolok, de a japánok, mindenki, tehát ezek a gyarmatosító hatalmak nagyon komolyan megszégyenítették, megnyomorították, visszaéltek, kizsákmányolták, stb. Tehát ilyen értelemben ők azokhoz az országokhoz tartoznak lelkileg, akik szintén átestek ezeken a folyamatokon, tehát a globális délhez. Tehát ezt ők nagyon-nagyon komolyan gondolják, és ez egy ilyen nagyon komoly elkötelezettség a kínai politika részéről.
Ugyanakkor, hogyha megnézzük még mindig ezt a BRICS nevű meglehetősen gyorsan bővülő szervezetet, hát a két vezető hatalom, akárhonnan nézem is, Oroszország még mindig, illetve Kína az egyre meghatározóbb szereplő. De hát ez a két ország is, azon kívül, hogy Kína mutyiban állandóan föl is hánytorgatják Pekingnek, támogatja az oroszokat, vagy nem szeretné, hogyha az oroszok elveszítenék az ukrajnai háborújukat, mert akkor minden figyelem Pekingre irányulna.
Így van, ezt szó szerint ezt deklarálták, és igen.
Így van. De ugyanakkor versenytársai is egymásnak. Gazdasági értelemben egyértelműen az egykori Szovjet Közép-Ázsia egyre függetlenebbé váló voltak köztársaságaiban. Nagyon komoly versenyfutás folyik oroszok és kínaiak között is. Nem beszélve a nyugatról.
Igen, én ebben egyetértek, de az eddigi törekvések különböző külső hatalmak részéről, vagy akár kínai, vagy orosz elemzők részéről azért kudarcot vallottak, ugyanis sokkal több közös érdek, közös vonás fűzi össze Pekinget és Moszkvát, mint amennyi szétválasztja a jelenlegi szituáció. Nem szépen, itt nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy az biztos, hogy 100 évig, és biztos, hogy akár 1000 évig fog tartani. Ilyenek nincsenek a történelem folyamán. De az, hogy az adott szituációban ez az orosz-kínai együttműködés szilárdabbnak bizonyult, mint amit bárki föltételezett volna a kívülálló, és főleg erősen Moszkvából vagy Pekinggel ellenséges elemzők részéről, hát azért itt egyértelművé tehetjük, hogy ez működőképes. Főleg, hogy bármennyire is ügyesen politizált az Egyesült Államok ezekben a kérdésekben, nem tudtak visszatérni ahhoz a gondolathoz, amit Kissinger fogalmazott meg a maga idejébe. Őneki ugyanis a legnagyobb cselekedete a nemzetközi kapcsolatok területén éppen az volt, hogy szétválasztotta
az oroszokat és a kínaiakat, és Kínával fölvette a diplomáciai
kapcsolatokat. Na most ezt az utódok nem értették meg ennek az egész felépítménynek a bonyolultságát, a fontosságát, a különleges attrakcióját, és ebből következően nem tudtak mit kezdeni vele. Tehát Kissingernek nem tudtak a nyomába lépni, intellektuálisan sem. És ebből következően segítették hol az oroszokat, hol a kínaiakat. Főleg volt egy komoly szakasz, amikor Kínának a fölfutásában volt a nyugati világ, így az Egyesült Államok is különösképpen érdekelt, és ez majdnem a legutóbbi idők, igen, ez megmutatkozott Nyugat-Európában is. Na most jelenleg már bánják ezt, de visszatérni az öreg Kissingerhöz már nem lehet, mert már egy más szituációban vagyunk. Az azonban egyértelmű, hogy mi belátható időn belül egy szoros Peking-Moszkva együttműködés körülményei között tudjuk elképzelni a világpolitikának a főtengyeit.
Sajnálatos módon a budapesti kormány is, ami egy kicsit ellentmond annak, hogy az euróatlanti integráció tagjai vagyunk. Ázsia szakértőket, nem csak Ázsia szakértőket, meg szoktak évente kérdezni. Itt már csak jövendülésre és nagyon rövid válaszokra maradt időnk, hogy milyen konfliktusokra lehet mégis egy ilyen meglehetősen bonyolult és feszült helyzetben számítani ebben az ázsiai térségben, ahol, ahogy egy korábbi kérdésembe utaltam rá, azért az amerikai-kínai kiszorítósdi továbbra is tart, Krajcár Gyula.
Én azt gondolom, hogy ha a kínaiak elképzelései beválnak, akkor nem lesz komolyabb konfliktus. Tehát ők nem érdekeltek komolyabb konfliktusba, szerintem az amerikaiak se, de véletlenül
Tajvan azért véletlenül, meredek, és 27-re jövendülik, hogy esetleg a kínai katonailag
bizonyos,
is.
Bizonyos amerikai tábornokok 27-re igen. jövendülik. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban Pekingből nézve nem lenne megoldása Tajvan megtámadása.
Professzor úr?
Én egyetértek teljesen Gyulával, már csak azért is, mert bevált ez az együttműködés Kína és Oroszország számára is. Ráadásul mind a kettőnek rengeteg baja van a világ különböző egyéb része.
Most nem feltétlen kínai-orosz konfliktusra gondoltam, hanem akár kínai, tajvani, amerikai, iráni, dél-kínai tenger kapcsán épp elég feszültség halmozódott föl.
Igen. A tajvani kérdésben valószínűleg valami elmozdulás bekövetkezett. Meg kell mondani, amikor Kissinger az egy Kína mellett állást foglalt és egyértelművé tette, akkor nem volt szó arról, hogy egy önálló tajvani állam erősödjék meg.
Csak arról volt szó, hogy milyen rendszere lesz ennek az egységes Kínának. Balog András történész professzornak és Krajcár Gyulának, a jelen főszerkesztő helyettesének megköszönöm, hogy megtisztelte a Kilátó című vitaműsorunkat. Remélem máskor is találkozunk. A hallgatóknak megköszönöm a figyelmét, Horváth Ádámnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítségét. Legyen szerencsénk egy hét múlva.
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vitaműsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.